A mi segítségünk advent harmadik vasárnapi ünnepi istentiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg istentiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk közösen a 329. énekünknek a második versével. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól kezdődő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imént ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ünneplő családtagok és gyülekezet, a keresztség szereztetésé ígéje mellé szeretnék Pál apostol egyik leveléből olvasni még két mondatot, amit Timóteushoz írt a második levélnek a harmadik fejezetéből, a 16. és 17. verseket. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok, és mindazok, akik kisgyermekeknek a közelében voltak, vannak vagy lesznek szülőként, nagyszülőként. Nagyon jól tudjuk, hogy a kisgyermekekkel való foglalkozás az hihetetlen sok örömöt szerez nekünk. Sok mindent visszalopnak, visszahoznak az életünkbe, ami bennünk már megfakult, és ahogy az ő élettel teli mi voltuk közeledik hozzánk, az bennünket is megújít. De nem lehet emellett megfeledkezni arról a felelősségről, amit közben kapunk, hogy mi neveljük őket, hogy mi el kell igazítsuk őket, hogy ezekből a gyermekekből, ebből a két kisfiúból is, aztán nagy gyermekek lesznek, és utána felnőttek, és meg kell álljanak a maguk lábán, és meg kell tanuljanak szembenézni az élet dolgaival. Nagyon jó lenne, és talán sok szülő gondolkozott már ezen, hogyha a gyermek születése mellé valaki egy ilyen kis kézikönyvet adna, hogy ez a gyerek ez hogy működik. Mondjuk ezzel a címmel, hogy így neveld a gyermekedet. Eszembe jut persze egy kicsit, hadd legyek humorosabb is, ahogy a gyerekeim szeretik nagyon azt az animációs filmet, így neveld a sárkányodat ezzel a címmel, ami azt jelenti, hogy ez a gyerek azért nem mindig azt akarja, amit én akarok, és nem mindig olyan egyszerű irányítani, vezetni, megmutatni neki azt az utat, ahol tényleg meg lehet találni az életnek az ajándékait. Csak hogy úgy érezzük, hogy ezt nem mellékeli senki. Talán a jó Istentől is azt várnánk, hogy lenyújtson egy ilyet, és azt mondja, nézd, ezt így kéne csinálni. És ahogy én ezen gondolkoztam, és nem is olyan régen olvastuk így a bibliaolvasó vezérfonalunk alapján ezeket az igéket, azonnal ez jutott eszembe, hogy miért mondjuk azt, hogy nincs hozzá kézikönyv, amikor van hozzá kézikönyv. Azt mondja Pál apostol ennek a fiatal munkatársának, aki a gyülekezet életét fogja majd igazgatni, sok családdal fog találkozni, hogy de hát van egy könyvünk, és ez a Biblia nyilván az Isten szava, kijelentése, amelyből azért lehet tájékozódni, el lehet indulni. Nyilván nincs egy sajátos olyan fejezete, ahol föl lehet csapni, és az van benne, hogy így neveld a gyermekedet. De annak az összességéből valahol meg lehet érezni azokat a sarokpontokat, amelyeket mi is vágyunk, és szívesen átadnánk, néha azt nem tudjuk, hogy ezt hogyan kell. Szeretném ezt a négy nagyon rövid kifejezést itt elétek hozni, ami úgy eligazít bennünket. Azt mondja, hogy a teljes írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hasznos a tanításra. Talán ez a egyik legnagyobb kérdésünk, hogy mit tanítsak meg a gyermekemnek. Az, hogy jár majd iskolába, hogy megtanulja azokat a dolgokat, amiket tudni kell, ez egy alap. De én mit tanítsak neki? Hogyan tudom megtanítani neki azt, hogy eligazodjon az életbe? Hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami nem értékes? Mi az, ami látszólagos, és mi az, ami valóságos? Ezzel még mi is küzdünk. Minket is átver a világ sokszor. Mi is sokszor hiszünk valamiben, aztán az mégsem működik. Olyan jó lenne ezt úgy megtanulni. Jó lenne valaki, hogy rámutatna, hogy ez igaz, és az meg hamis. És ez nincs benne a mi bölcsességünkben. De Istennél ott van. Hasznos a tanításra. Nyilván, hogyha valaki a Bibliáját elkezdi forgatni, kezdi megérteni, hogy mi az, amivel Isten egyetért és jónak gondol, és mi az, amivel nem. Lehetnek ezek erkölcsi kérdések is, lehetnek etikai kérdések is, és lehetnek egyszerű hétköznapi döntéshelyzetek is, amikor tényleg kellene tudni, hogy vajon Isten melyikre szavaz, ezt csináljam vagy azt. Mert nyilván, amire ő szavaz, az nekem jó lesz. Hasznos a tanításra, de hasznos a feddésre is. Már az is nagy kérdés a 21. században, hogy ez része-e egyáltalán a nevelésnek. Megbüntessük-e a gyermeket, ne büntessük, üssünk a fenekére, vagy ne üssünk a fenekére. Mit helyezünk kilátásba? Ma már így neveljük a gyereket, hogy elveszem a telefont, és akkor jónak kell lenni. Hol van az a feddés, ami arról szól, hogy nézd, én szeretlek téged, és nem akarok rosszat neked. Én azt szeretném, hogyha azokat a szabályokat betartanád, amik az életnek a szabályai, ami egy közösségnek a szabályai, ami a családban az együttélésnek a szabályai. És nyilván, hogy ami szabály, meg ami parancs, az nekünk nem tetszik, pedig Jézus is azt mondja a szereztetési ígébe, hogy azt parancsolom nektek, hogy tanítsátok őket. Tartsák meg az én parancsolataimat. Az életszabályokat be kell tartatni egymással. Ez teszi életszerűvé az életünket, vagy ebbe tudunk megmaradni. Isten, ha ezeket adja, a veszély elkerülésére adja. A gyermeket én azért intem és mondom, hogy ne nyúlj a sütőhöz, ne fogd meg az ajtaját, mert féltem őt. Nyilván, hogy ki fogja próbálni, meg fogja égetni magát, sokszor megtanulja maga kárán is azt, amit nekem nem hisz el, de akkor is meg fogja tudni tanulni azt is, hogy kell a feddés. És a Bibliában is sokszor vannak olyan igék, majd az igehirdetésben szeretnék ezekről is beszélni, mert arról szólnak, hogy Isten nem mindig megsimogatja a buksinkat, és azt mondja, hogy jól van, jól csinálod, hanem néha azt mondja, hogy ez most nagyon nem jó. És azt mondja utána, hogy és hasznos még a megjobbításra is, azért ez egy szeretetből fakadó fogalom. Azt akarom, hogy előre lépjünk. Azt akarom, hogy több legyen, a gyermekem is több legyen. Néha még a magunk életénél is azt képzeljük, hogy jó lenne, ha ő többre vinni. Azt, hogy mit teszünk ebbe bele, hogy okosabb legyen nálam, vagy boldogabb legyen nálam, vagy jobban megtalálja önmagát, mint ahogy én megtaláltam magam. Ezek nagy kérdések. De a megjobbítás szándéka az ott van Istenben is. Azt akarja, hogy az, ami bennem nem tökéletesen működik, az változzon, az más legyen, és én előre tudjak lépni. Annál nagyobb izgalom nincs egy szülő életében, amikor a gyermek életében nem látja a fejlődést. Amikor azt látja, hogy nem gyarapszik, hogy valamit nem tud megtanulni, ez egy hihetetlenül nagy teher nekünk. És Isten azt mondja, hogy én szeretném, hogyha a megjobbítása az előmenetelre elő lenne készítve lelkében is, hogy kész legyen befogadni olyan dolgokat, amiket ő még nem tudhat, hogy ne legyen olyan kis öntelt ember, aki azt gondolja, hogy ő már mindent tud a világról. És az utolsó is nagyon szép, az igazságban való nevelése is hasznos az Isten szava. Nagyon nehéz ebben a világban tájékozódni. Nagyon nehéz megtudni, hogy mi az igazság, és mi nem az igazság. Nagyon nehéz rájönni arra, hogy mi az, amivel meg kell ismertetnem a gyermekemet, mert ez így működik a valóságban. Könnyen akarjuk őket a mesék világából kiráncigálni, de aztán nem merjük beilleszteni őket a valós életbe. Pedig arra valahogy föl kellene készülni. Az igazságban való nevelésre alkalmas az Isten igéje, amelyben elmondja, hogy ha az Isten valamit állít, akkor ő sosem téved. Akkor arra rá lehet építeni egy életet, azon el lehet indulni, és abból születhet boldogság, öröm azok számára is, akik őket körülveszik, és a saját életükben is ezt megtapasztalják. És befejezi Pál apostol, és azt mondja, mindez azért van, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Sokszor mondjuk azt a gyerekeknek, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, de azt, hogy mit csinálj, azt nem mindig tudjuk jól megfogalmazni. Pál azt mondja, hogy a jó cselekedetre legyél felkészített. Ez a jó cselekedet, ez nem azt jelenti, hogy kis cserkészek lesznek belőle, és kis cukorkáért majd minden jót megtesznek, hanem inkább arról szól, hogy meg fogja látni azt, hogy az ő élete is sokkal több, hogyha a másik hiányát is be tudja tölteni. Hogyha oda tud fordulni az elesettebb felé, hogyha tud segíteni azon, aki egy kicsit lemaradt. Hogy valahogy így tudjuk azt a közösséget, ami embervilág, vagy emberi közösség, vagy gyülekezeti közösség, vagy családi közösség, helyesen és jól megélni. Hogy kipótoljuk egymásban azt, ami nincs meg mindenkiben. Ez valahogy így van. De az Isten erre rendelte a mi életünket. És ahogy az elején kezdtem, azzal fejezem be, most ezek a kisgyermekek lehet, hogy néha kipótolják az örömünket, a boldogságunkat, és mi meg kipótoljuk az ő hiányosságaikat, neveljük, igazgatjuk őket, ruháztatjuk, etetjük. Ez a közösség, ez már erről szól, hogy a jó cselekedetekre az Isten fel tudjon minket készíteni. És a bácsi befejezi most. És most következik az, hogy megkereszteljük őket, viszont a keresztség előtt keresztség kiszolgáltatása előtt két kérdést szeretnék feltenni a szülőknek és a keresztszülőknek, és utána a gyülekezetnek is, hogy fogadalmat tegyünk közösen. Jöjjetek, álljunk fel! És először kérném a szülőket és a keresztszülőket, hogy hallható szóval és lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azzal az örömmel állunk eléd, hogy megajándékozottak vagyunk, hogy egy-egy kisgyermeknek az életét belehelyezted azoknak a kezébe, akik el tudták őket fogadni, és akiknek nyilván az életére rá is nehezedett ennek az örömteli terhe is, hogy el kell őket igazítani ebben a világban, meg kell őket tartani, és ebben sokszor látjuk a magunk fogyatékosságát, erőtlenségét is. A keresztségben azt várjuk tőled, hogy a te áldásodat bőven kiárazd rájuk, és kísérd azon az úton, ahogy Jézus is ígérte az övéinek minden napon a világ végezetéig. Hogy a te jelenléted legyen az, ami őket óvja, ami védi, és amely a próbatételeken keresztül is sok mindenre megtanítja. Így kérünk, hogy hadd legyen öröme azoknak, akik befogadták őt, az ő jelenléte, talán ennek az ünnepnek is, maga valósága közelebb kerül így az emberhez, a gyermekek világán keresztül, hadd legyen ebben békesség, reménység és szeretet. És imádkozunk ezeknek a gyermekeknek is, a testi és lelki növekedéséért is, hogy mindaz, ami bennük van és bennük rejlik, lehessen a te dicsőségedre és a mi javunkra. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kornél Imre, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, a 164. dicséretünket énekeljük, és úgy készüljünk az Isten tisztelet folytatására. 164. dicséretünknek mind a három versét fogjuk énekelni. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Bibliaolvasó vezérfonalunk adja elénk a Lukács evangéliumának 3. fejezetéből azt a néhány verset, amit most olvasok. A Lukács evangéliumának a 3. részéből, a 2-től 9-ig terjedő verseket, meg a 15. verset. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek a könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek mondogatni magatokban. Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta a Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, adventi készülődésben vagyunk, mind kívül, mind belül, sok tennivalóval, sok elgondolással, sok vágyakozással. Talán ezeket a régi igéket is érti most a lelkünk jobban, hogy milyen jó lenne, hogyha azok az utak, amelyeken közlekedünk, egyenesebbek lennének, hogy a görbe az kiegyenesedne, hogyha a szakadékok, amelyek elválasztanának bennünket, azok feltöltődnének, vagy ahol olyan nagy akadályok vannak, azokat le lehetne való rombolni. Emberi eszközökkel küzdünk ebben az időszakban mindezekért, és tudjuk nagyon jól, hogy néha nagyon mély a szakadék, vagy nagyon nagy a magaslat, amihez mi kevesek vagyunk. Így köszönjük meg, hogy most előtted lehetünk, és mindaz, ami emberileg megoldhatatlan számunkra, azt most rád bízhatjuk. Így van reménységünk afelől is, hogy egy szép ünnepbe érkeztetsz meg minket, ahol pont azt kapjuk, amire szükségünk van, amit meg tudunk érteni belőled, tőled, és amit tovább tudunk adni egymásnak is. Így kérünk, hogy most is légy itt a te ígéden keresztül, igazíts el bennünket, úgy, ahogy hallottuk a keresztségben is, hogy ebben legyen tanítás, legyen feddés, megjobbítási szándék, és mutasd meg az igazság útját is. A te szent lelked áldja és szentelje meg Isten tiszteletünket a te jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk az 50. Zsoltárunk első versével. Az 50. Zsoltárunk így kezdődik, az erős Isten uraknak ura.
Thank you.
Az előbb felolvasott ige szakaszból egy verset szeretnék újraolvasni, a Lukács evangéliumának a harmadik részéből a 7. verset. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Foglaljuk el a helyünket. Csendes készülődésemben arra gondoltam, hogy mikor ezt felolvasom, utána arra fogom kérni a gyülekezetet, hogy 4-5 percet adjon nekem, hogy ezt megmagyarázzam, mielőtt még távozna a templomból. A kedves testvérek, megszólítás sokkal barátságosabban hangzik egy-egy ige hirdetés elején, mint az, amiről itt olvasunk, hogy János így szólítja meg a hallgatóit, hogy viperák fajzata. Nem kell ezt személyeskedésnek venni tőle, de nagyon sok igazság van ebben az igében, és bátorkodtam idehozni, hogy ne csak megint az advent felületén mozogjunk, kellemes, langyos melegben, hanem kicsit át tudjuk gondolni, hogy akár milyen ajándék is rejtőzhet ebben az ünnep körben. Minden ünnep előtt, így karácsonyban előkerül keresztelő Jánosnak az alakja. Nem egy egyszerű ember ő, és a saját önértelmezését is az Ószövetségből meríti, a prófétától, Ézsaiástól, és azt mondja, hogy nem vagyok más, mint egy kiáltó hang a pusztában. Ez a kiáltó hang, ez egy keményen őszinte szó, és az ember ezt úgy elsőre nem nagyon szokta bevenni. Mégis most azt veszem észre magamon is, és a körülöttem élőkön is, talán a gyülekezet közösségéből is van erre nekem visszajelzésem, hogy bármennyire is szeretjük azt, hogy szépet hazudjanak rólunk, vagy álomba ringassuk magunkat, ez egy idő után nagyon idegesítő. Hogy az ember tényleg csak tapogatózik, és nem tudja, hogy mi van a másikban, hogy mit gondol, vagy mit nem gondol, és ez az egész világ direkt úgy van valahogy most fölépítve és megállítva, hogy ne is lássam át a dolgokat, és ebben a hazugságban kell élni és létezni és tenni valamit, és ez kezd bosszantani bennünket. Túl sok az ígérgetés, nagyon sok, hadd mondjuk ki így őszintén, a talpnyalás, nagyon sok a mellébeszélés. Meg szoktuk szépíteni ezt az egészet, mert azt mondjuk rá, hogy kegyes hazugság, de igazából már ez is nagyon terhes nekünk, hogy most miért nem beszélhetünk arról, amiről beszélni kellene. Az elmúlt héten az egyik bibliaórán vetette fel valaki ezt pont, hogy a tabu kérdések azok soha nem kerülnek elő, azt mindig mindenki kerüli nagyon óvatosan. Nyilván, hogy nem a karácsony alkalmas arra, hogy leüljünk egy karácsonyfa alá, és elkezdjünk kemény igazságosztásokba. De az ember azért ezt érzi magában, hogy ez így nincs a helyén. Ezen valahogy kellene változtatni. És így most már egy kicsit jobban fogjuk érteni keresztelő Jánosnak a mondatát. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Miről szól ez a mondat? Hát először kezdjük akkor a viperákkal. Az ember nyelve nagyon mérges. Az ember egész valója tele van ezzel a méreggel, és ez meg tudja marni a másikat, ez bele tud csípni, a szavaink nagyon kemények tudnak lenni, nagyon tudnak vágni és ütni, ezeket nem lehet csak úgy kiradírozni, akinek a fülébe ez már belekerült, aki ezt hallotta szerettétől, gyerekétől, hogy hagyj engem békén, nincs közöm hozzád, az nem tudja ezeket elfelejteni. És most nem a szavakról szeretnék beszélni, hanem inkább arról a lelkületről, ami mögötte van, hogy mennyi tiszteletlenség van bennünk, mennyi ingerültség, mennyi pocskondiázás, úgy, hogy a dolgokat tényleg nem látjuk át közbe. De kikúszik belőlünk úgy, ahogy a kígyó az üregből, és ott mar, ahol leginkább nem számítanánk rá, és ez nagyon fájdalmas dolog. Az Isten tisztelet előtt is beszélgettem éppen valakivel, és azért rájöttünk arra így közösen, hogy az adventi lelki készülődés mellett azért ott van egy nagyon kemény harc is. Ilyen egyszerű dolgokért, hogy bevásárlás, parkolóhely, hogy valahogy el kell jutni A-ból B-be, át a városon, de mindenki ott van az utcákon, és mindenki ingerült, és mindenki türelmetlen, és itt nem boldog karácsonyt kívánunk egymásunknak a lelkünk mélyén, hanem az, hogy ha te nem lennél itt, akkor én hamarabb sorra kerülnék. Vajon nem jogos, hogy azt kérdezi olyanoktól, akik kijönnek keresztelő Jánoshoz a pusztába, akik benn a városba, jó létbe, elengedve magukat a kényelmük szerint, másokat megalázva élnek, hogy viperák fajzata. Ti most mit akartok? És egy kicsit az ember érzi, hogy nem vagyok én lélekben annyira makulátlan, hogy azt a szent ünnepet csak úgy most bevállaljam. És utána jönnek a kérdései. Ki figyelmeztetett titeket? Egyszerű a kérdése keresztelő Jánosnak. Miért vagytok itt? Miért gyülekeztetek ide hozzám? Mit akartok tőlem meghallani, vagy mit akartok tőlem megérteni? Én csak egy kiáltó hang vagyok a pusztában. Itt elordibálom magamban azt, hogy ez így valahogy nagyon nem stimmel. Ki figyelmeztetett erre titeket, hogy ezt hallgassátok? Ez a kiáltó hang a pusztában, úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép jelkép. Ez az, amikor az ember egy pillanatra teljesen véletlenül, mert nem is biztos, hogy ezt meg tudja valósítani szándékosan magában, csöndbe van, és belehasít valami a gondolataiba, és azt mondja, hogy ez így nem jó. Itt valami nagyon hiányzik. Ezt így nem lehetne folytatni. Ez ebből baj lesz. Egy pillanat, amikor egy kifáradt, kiürült ember szembesül a világgal, meg önmagával, meg a lehetőségeivel, és felkiált hangosan, és azt mondja, hogy nem, ezt nem. Ezt nem akarom így. Aki figyelmeztet, mi az a lelki ismeretem, hogy ez így tényleg nem működik. Vagy a lelki ismeretem mögött maga Isten az, aki azt mondja, hogy gyere, állj elém, és nézzük már meg együtt, hogy ki vagy, és mi vagy, és mit akarsz kihozni abból a kapcsolatból, ami közted és közöttem van. Akarsz egyáltalán ebből valamit? Egy hang szól a pusztában, és ez a puszta az én lelkem. És ez a hang azt mondja, hogy gyere ide, egy hívó hang. És abba valahogy belekapaszkodik az ember, és elmegy utána. Ki tudja, hogy miért? Páran fogják csak érteni, de azért elmondom. A múlt héten mi is megnéztük a jégvarást a lányokkal. Hát ezt nem lehet kihagyni. Ott is van egy hívó hang, ahol menni kell. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy mit üzen, nem tudom, hogy mit akar velem, de kiáltó szó a pusztában. És megyek. És akkor megyek, és ha ide érkezem meg ebbe a templomba, akkor azt mondom, hogy ez Isten volt. Ki figyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek, vagy meneküljetek az eljövendő harag elől. Nagyon jó ez a kifejezés, hogy ki figyelmeztetett, hogy meneküljetek. Igen, ez egy jó szó arra, hogy leírjam az életemet, hogy ez nem más, mint egy örökké menekülés. Egy állandó úton lét, hogy valamit mindig magam mögött akarok hagyni, de valahova mindig futok. Valamiből mindig ki akarok szakadni, mert nem tetszik, és valamivel megint kitűzök egy célt, és annak akarok neki menni. Ez egy állandó menekülés. Ha valami jó, akkor abba belemenekülök, és belehozom az összes terhemet, és néha talán az nem is bírja el, és szétesik ettől. Ha jó a házasságom, akkor ráterhelek mindent a társamra, mert annyi terhem van, és annyi megoldatlan gondolatom, és nem biztos, hogy ez a kapcsolat fogja ezt elbírni. Nem is bírja el sokszor. Ez egy olyan terv, amit talán Istenre kéne tenni, és nem a társamra. Ha pedig nem jó valami, akkor abból kifele menekül az ember. Akkor megyek, keresek valakit, aki szóba áll még velem, aki hisz még bennem, aki még megsimogat, aki nem tudja, hogy milyen vagyok, és bedől annak, hogy engem is lehet szeretni. Egy nagy jövésmenés ez. A karácsonyban is egy ilyen menekülés van. Belemenekülni egy olyan ünnepbe, ami sokkal több annál, ami én vagyok, vagy amit én létrehoztam, vagy amit én szeretni tudok. Ezért van egy titka, ezért van egy vonzereje, és ez nekünk kell. Mindig szaladni, mindig valamit megtalálni, mindig görcsösen ragaszkodni, és aztán elengedve újat keresni. Ez tényleg egy menekülés. Ki figyelmeztetett, hogy meneküljél? Mert ott is valahogy mindig az Isten megszólalt, hogy ez még mindig nem az igazi, ez még nem a végállomás. Itt még lehetne valamit hozzátenni. De a mondat még súlyosabb lesz, amikor hozzáteszem a harmadik gondolatát. Az egy dolog, hogy valaki figyelmeztet, az egy dolog, hogy rájövök, hogy menekült vagyok, de az eljövendő harag elől menekülök. Persze ez könnyen rá lehet sózni Istenre, és azt mondani, hogy hát igen, mert aztán a végén ő fog elszámoltatni, és aztán ott lesz irgum-burgum, hogy én mit csináltam, meg mit nem csináltam, és ez nagyon sokszor valahogy így a keresztényekre így rá is terhelődik, vagy rábélyegződik, hogy ők azok, akik ezt a nagy végítéletet várják, ahol Isten eljön, aztán úgy rendet tesz, hogy itt kőkövön nem marad, és félnek is ők maguk is tőle, hogy na akkor vajon mi lesz. Sajnálom azt az embert, aki Istenre így néz, vagy így ismerte meg, nagyon félre ismerte. Az eljövendő harag képe, az nem arról szól csupán, hogy Isten haragszik. Isten haragja az inkább telve van szomorúsággal. Ez az eljövendő harag az, amikor meghúzom azt a vonalat, ami a mostani életemben, a lehetőségeimen keresztül, a kilátásaimon keresztül a jövendő felé mutat, és rájövök arra, hogy az egy nagy semmi. Hogy abban nincsen semmi jövő. Hogy abban nincsen semmi olyan, hogy nagy öröm, vagy nagy lehetőség, vagy boldogság. És ez egy hatalmas nagy félelem. Az egy nagyon borzasztó dolog, amikor valaki úgy látja az életét, hogy ebbe olyan sok mindenre nincs mit várni, nincs mit remélni, nincs mit hozzátenni. És ez a harag, ez igazából inkább ezt a terhet jelenti, hogy én a saját sorsom elől futok el, szeretnék elszaladni, de nem tudok. Vajon nem arról szól ez az egész ünnep, hogy Isten szembe jön, hogy nekem ne kelljen tovább szaladnom, ne kelljen tovább menekülnöm. Olyan szépen mondja a kiáltó hang a pusztában, hogy egyenessé kéne tenni, feltölteni az utakat, valahogy ott van az emberi igyekezet, ennek meg kell maradnia, de aztán mégiscsak meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Hogy közben ő érkezik meg. Nem az, aki ítél, hanem az, aki kegyelmet hoz. Aki azt mondja, hogy jó, akkor számítsuk előről az egészet, és tervezzük újra. És ebbe az ember most úgy szívesen belekapaszkodik, és azt mondja, hogy miért ne adnék Istennek egy esélyt, hogy vele újra tervezzek valamit. És akkor azt elfogadom, hogy annak jobbnak kell lennie. Megpróbáltam magam is, a saját erőmből is, de hát ha jön valaki, aki meg akar engem az eljövendő harag elől menteni, akkor miért ne fognám meg a kezét? Akkor miért ne hallgatnék rá? Valahogy úgy vagyunk ezzel, mint a kisgyermekeink. Azok a családok most élik át, akik a keresztségre idehozták a gyermekiket, hogy én a bajtól akarom őt megóvni. Nem azért fogom meg a kezét, hogy korlátozzam a szabadságát, hanem azért, hogy én tudjak vigyázni rá. Hát ha Isten közeledik ezzel a szeretetével, akkor én miért ne közeledhetnék felé? Akkor miért ne tehetnék meg mindent, hogy a szakadékaimat egy kicsit most felemeljem, feltöltsem valamivel? Hogy azokat a nagy magasságokat, amelyek nekem nagyok, de Isten számára semmi, azokat valahogy átlépjem, és azt mondjam, hogy most nem ezzel foglalkozom. Most jön Isten, és akar velem kezdeni valamit, akar adni nekem valamit. És én így akarok ünnepelni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy megértsük a kiáltó szót a pusztába, az meg tudjon érinteni bennünket, az tudjon figyelmeztetni, az tudjon megszabadítani az állandó menekülési kényszerünkből, és tudja azt a békességet hozni, amelyet be lehetne tölteni azt az űrt, amiben inkább a félelem van az eljövendőtől. Csendesedjünk el, és álljunk meg Isten előtt őszintén. Amen.